Kezdődik a Híradó kedves, Tesszösi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! Elfogadta a jövő évi büdzsét az országgyűlés, a kormány szerint ez a rezsicsökkentés és a családtámogatások költségvetése. Jövőre jobban keresnek majd a közmunkások, lehet olyan család, amely akár 30 ezer forinttal is többet vihet haza. Leleplezték a pénzhamisítókat, kiváló minőségben nyomtattak 10 és 20 ezreseket, egyrészük még mindig forgalomban lehet. 3 hónap, 73 előadás, fergeteges sikert aratott az Állami Népi Együttes Amerikában. Elfogadta a jövő évi költségvetést az országgyűlés. A tervezetre a Fidesz és a KDNP, valamint két független képviselő szavazott igennel. Kormánypárti politikusok szerint az elfogadott javaslat a rezsicsökkentés és a családtámogatások költségvetése. Az ellenzék nemmel szavazott, szerintük újabb megszorításokat is tartalmaz a költségvetés. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, az építkezés költségvetését fogadták el, amely egyszerre teremti meg a pénzügyi stabilitást és csökkenti a háztartások terheit.
Ma a parlament egy olyan költségvetést fogadott el, ahol a családok terhei 2014-ben jelentősen csökkenni fognak. Csökkenni fognak a rezsicsökkentés következtében, hiszen ennek a átvezetése megtörtént, a további lépések előkészítése most zajlik. Csökkenni fog az elfogadott családi adókedvezmény miatt, hiszen ezen keresztül jelentősen tudjuk támogatni azokat a családokat, akiknek a jövedelme korábban ezt nem tette lehetővé.
A kormány szerint 260-270 ezer család jár jobban az adókedvezmények kiterjesztésével. A több gyerekes, alacsony keresetű szülők akár több 10 000 forinttal is többet vihetnek haza januártól. További segítség a kisgyerekeseknek a GED extra bevezetése. A nyugdíjak 2,4%-kal nőnek jövőre, és folytatódik a pedagógusok béremelése is.
A karancslapújtői német család 4 gyermeket nevel. A két szülő havonta összesen 188 ezer forintot visz haza, családi pótlékkal együtt. A csekkek és számlák kifizetése után nem sok marad a kasszában.
Hát 60 ezer forint körül összeg marad, ebből kell gazdálkodnunk. Hát 4 gyerekkel elég nehéz, de meg kell oldani mindent.
A német család is egyike azoknak, akik alacsony jövedelmük miatt nem tudták teljes egészében kihasználni a családi adókedvezményt. Jövőre ez megváltozik. Január 1-től a gyermekek után járó családi adókedvezményt kiterjesztik, amelyet így már nem csak a személyi jövedelemadóból, hanem az egyéni járulékokból is le lehet vonni. A változtatással elsősorban a kiskeresetűek járnak jól. A német család bevétele például az ideihez képest 2014-ben csak nem 40 ezer forinttal lesz több havonta.
A kormány egy új családbarát személyi jövedelemadó rendszer megteremtéséről is döntött.
Az adó- és pénzügyekért felelős államtitkár kiemelte, a családi adókedvezmény bevezetésével a kormány elismerte a gyermekvállalás társadalmi költségeit. A családi járulékkedvezmény bevezetésével pedig még több pénzt hagy a családoknál.
A kedvezmény kiterjesztése előzetes számításaink szerint mintegy 50 milliárd forinttal hagy többet 270 ezer háztartásban, amely hatására a hazai családbarát adórendszer még kiemeltebben támogathatja a gyermeket nevelő családokat, hosszú távon biztosítva a jövedelmek további emelkedését.
A büdzsé többi intézkedésével is elsősorban a családok, a háztartások járnak jól. A GED extra bevezetése 80 ezer kismamát érint. Jövőre folytatódik a pedagógusok béremelése is. A szociális szférában dolgozók pedig bérpótlékot kapnak, és életpályamodellt dolgoznak ki a számukra.
Az ellenzéki pártok bírálták az elfogadott költségvetést, az MSZP és az LMP úgy véli, hosszú távon nem lesz tartható. A Jobbik azt mondja, a kormány tovább folytatja a megszorító politikát. A Fidesz szerint a büdzsé stabil gazdálkodást biztosít az állam és nagyobb mozgásteret a magyar családok számára.
Az MSZP szerint a most elfogadott költségvetés nem szolgálja az emberek javát és további elszegényedést okoz majd.
Az MSZP véleménye szerint ez talán egy negyed évre jó lesz. A költségvetési tartalékokat a negyedére csökkentették, és a bevételeket megemelték.
Az LMP úgy látja, legfeljebb 4 hónapig állhat biztos lábokon a büdzsé.
Hosszú távon és legalább fél éves időtávon nem tartható a magas kockázatú bevételek miatt.
A Jobbik szerint az elért gazdasági növekedés csak a külföldi nagyvállalatok termelésének köszönhető, akik a nyereséget kiviszik az országból.
Munkahelyekre van szüksége az országnak annak érdekében, hogy az embereknek jólétük, létbiztonságuk legyen, az országnak adóbevétele legyen, a vállalkozásoknak pedig megrendelésük legyen.
A Fidesz a jövő évi büdzsét a rezsicsökkentés és a családtámogatás költségvetésének nevezte. Megemlítette a közműszolgáltatások, de a pénzügyi rezsicsökkentés lépéseit is, így az ingyenes készpénzfelvételt vagy az árfolyamrögzítés kiszélesítését.
2014-ben egy olyan költségvetése lesz Magyarországnak, amely egy kiegyensúlyozott, biztos, stabil gazdálkodást teremt az állam számára, amely megteremti Magyarországon a rezsicsökkentésnek a gazdasági alapjait, és amely nagyobb mozgásteret biztosít a magyar családok számára.
Puskás Imre hozzátette, a stabil költségvetésnek köszönhetően növekedhet a fogyasztás, a gazdasági növekedés pedig elérheti a 2%-ot, miközben az államháztartás hiánya várhatóan nem lépi túl a 3%-ot.
Most kapcsoljuk gazdasági szakújságírónkat, Szilágyi Bélát. Béla, az elemzők azt mondják, hogy a jövő évi költségvetés megteremtheti a tartós gazdasági növekedés feltételeit. Mit mutatnak a számok?
Üdvözlöm a Híradó nézőit, szervusz! A kormány, ahogy az előző években is, mindenképpen 3% alatt szeretné tartani hiányt. Reméltem, hogy kijön a táblán, de nem jött ki. Ez egyébként az uniós elvárásoknak is megfelel. Ami nagyon fontos, hogy fegyelmezett gazdálkodás mellett is folyamatosan javult a gazdaság teljesítménye. Ez azt jelenti, hogy a kabinet az idei 1% után jövőre már 2%-os gazdasági növekedéssel számol, amit a legtöbb elemző már teljesíthetőnek tart, legyen ez hazai vagy külföldi elemző. Nagyon fontos megjegyezni, hogy ilyen mértékű gazdasági növekedés már a 2008-as világgazdasági válság előtt is volt, csak akkor nagyrészt a családok, a települések és az állam eladósodásával járt együtt. Az infláció is 3% alatt marad, mégpedig a kormány prognózisa szerint, ahogy látható, 2,4% lesz jövőre, vagyis 2014-ben is javulhat a bérek vásárlóértéke, az emberek többet tudnak költeni, fogyasztani, és így segíthetik a gazdasági növekedést. Ha egyébként tartósan nő a gazdaság, akkor nő a kormány mozgástere is, vagyis újabb adókat csökkenthet, vagy éppen béreket emelhet, mint hogy ezt megteszi 2014. januárjában a közfoglalkoztatottak esetében is.
Az erdőt tisztítják ezek a közmunkások a Bakonyban. A téli közmunkaprogramban jelenleg mintegy 200 ezeren vesznek részt. Ők januártól több fizetést kapnak, mint most. A kormány ugyanis a 2014-re jelzett infláció mértékével, vagyis 2,4%-kal emeli a közfoglalkoztatottak bérét. Tehát akiket 8 órában foglalkoztatnak, azoknak bruttó 77.300 forintos fizetés jár. Ebből valamivel több mint 50.000 forintot kapnak kézhez. A gyerekes közmunkásoknál a családi adókedvezményeket is figyelembe veszik. Így egy 2 gyermekes közfoglalkoztatott például 70.632, míg a 3 vagy annál több gyerekes 76.100 forintot vihet haza.
A béremelés forrásigénye egyébként 4,4 milliárd forint, és ez az összeg a 2014 évi költségvetési soron előirányzott 184 milliárd forintban benne szerepel, tehát a költségvetést ebből a szempontból nem befolyásolja.
A szakállamtitkár azt mondta, jövőre nem az a cél, hogy növeljék a közmunkások számát, inkább azt szeretnék elérni, hogy minél többen találjanak közülük állást a versenyszférában. Erre egy friss kutatás szerint minden esély adott, hiszen a megkérdezett 7100 cég többsége nem elbocsátásokra, hanem foglalkoztatás bővülésre számít jövőre. A Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Munkaügyi Hivatal közös felmérése szerint évek óta nem voltak olyan derűlátóak a vállalkozások, mint most. Ebben a faipari üzemben például már hamarosan meg is kezdődik a toborzás.
Jövőre több lesz a munkarendelésünk, az már előre látszik. Nyilván a több munka az több embert igényel. Jelenleg a faipari cégemnél 40 fő dolgozik. Szeretném ezt a létszámot legalább 50%-ra felemelni. akkor, amikor új embereket veszünk föl, elsősorban mi a pályakezdő fiatalokat szeretnénk bevonni a termelésbe.
Elemzők szerint jövőre a rendszerváltás után először a 4 milliót is meghaladhatja majd a foglalkoztatottak száma. Ebben döntő szerepe lesz a jegybanki növekedési hitelprogramnak. Ez ugyanis olcsó hitellel segíti a kis és közepes vállalkozásokat abban, hogy fejlesszenek, és ezzel együtt új munkahelyeket hozzanak létre.
Az MSZP szerint 2010 óta a kétharmad elvette a közfoglalkoztatotti fizetések vásárló erejének egyharmadát. A párt közleménye szerint a Fidesz az egykulcsos adórendszerrel 100 000-eket vett ki a családok kasszájából. A Fidesz szerint a közfoglalkoztatottak béremelése egy újabb állomás a kormányváltás óta megkezdett fizetésemelési folyamatban. Selmeci Gabriella szóvivő azt mondta, a kormányváltás óta minden évben átlagosan 10%-kal nőtt a minimálbér is, ami jövőre először lesz 100 000 forintnál nagyobb. A magyar villamosművek tulajdonába került a fővárosi gázművek részvényeinek 49%-a. Az állami cég 41 milliárd forintot fizet az eddigi német tulajdonos cégcsoportnak a részvénycsomagért. A főgáz részvények maradék része továbbra is a fővárosi önkormányzat tulajdonában marad. A tranzakcióval több mint 820 000 lakossági és üzleti fogyasztó gázellátása kerül az MVM-hez. Most ismét kapcsoljuk Szilágyi Bélát. Béla, mit jelent ez a fogyasztóknak, hogy állami kézbe kerül a főgáz?
Az üzlet jelentőségét jól mutatja, hogy a főgáz több mint 2 millió embert lát el gázzal. Azzal, hogy a német RWE-től az MVM, az állami tulajdonú MVM átvette a társaság meghatározó tulajdoni részét, jobban bele tud látni annak árképzési rendszerébe, könnyebben meg tudja határozni azt az optimális árat, ami jó a családoknak, jó a vállalkozásoknak, és még a tulajdonosok számára is elfogadható. Mivel feltehetőleg az MVM-nek nem az az elsőleges cél, hogy minél több profitot érjen el, ezért lehetőség lesz a jövőben differenciált árak alkalmazására. Ez azt jelenti, hogy a szociálisan rászorulók akár a jövőben csökkentett áron juthatnak hozzá majd a gázhoz.
Béla, köszönjük! A kormány előre haladott tárgyalásokat folytat Oroszországgal a több évtizedes atomenergetikai együttműködés meghosszabbításának érdekében. A két állam megállapodásának célja a paksi atomerőmű kapacitásának hosszú távú fenntartása, annak érdekében, hogy a lakosság és a gazdaság olcsóbb áramhoz jusson. Ezt Lázár János mondta az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottságának ülése után. A miniszterelnökséget vezető államtitkár kijelentette, ha a kormány nem tesz lépéseket, akkor az atomerőmű 2037-től nem működne, így pedig a rezsicsökkentés megvalósíthatatlan lenne, és növekedne az ország energiafüggősége. Lázár János arról is beszélt, a kormány és az orosz állam megállapodás közeli helyzetbe került a kapacitás fenntartás kérdésében. A következő lépés egy orosz-magyar államközi szerződés megkötése lesz, amelyet az országgyűlésnek kell jóvá hagynia. A kúria hétfői döntése után sem enged a kormány, továbbra is a devizahitelek teljes kivezetése a cél. Erről beszélt a nemzetgazdasági miniszter. Jogászok és szakértők szerint legalább két fontos kérdésről nem döntött a kúria, ilyen az egyoldalú szerződésmódosítások és az árfolyamrés ügye. A KDNP szerint az adósok visszakövetelhetik a megemelt törlesztő részletek egy részét. A Jobbik szerint tömegdemonstrációkkal kell megmutatni, hogy a társadalom nem hagyja veszni ezt az ügyet.
A kölcsönszerződéseket én átnézem.
Csak nem duplájára nőtt a törlesztő részleten Néma Józsefnek, aki 5 évvel ezelőtt vett fel 7,5 millió forint svájci frank alapú hitelt. Azt mondja, tartozása nem csak az árfolyam változás miatt nőtt, hanem azért is, mert a bank egyoldalúan megemelte a kamatot.
Most tényleg ott vagyunk, hogy két nyugdíjas, meg ő, hogy a feleségem nyugdíj mellett tud dolgozni. Tehát szó szerint nyögjük, mert a 69 000-es törlesztő részlet fölment 114 000 forintra.
Nem ütközik nyilvánvalóan a jó erkölcsbe, nem uzsorás szerződés.
A kúria polgári kollégiumának vezetője olvasta fel hétfőn a döntést, amely szerint érvényesek a devizahitel szerződések, és az árfolyamváltozás terheit az adósok viselik. A Civil Összefogás Fórum szakértője a ma reggelben azt mondta, a kúria döntése indokolatlanul csak a bankoknak kedvez, ezért az Alkotmánybíróságnál kezdeményezik annak megsemmisítését.
Ez nagy valószínűséggel rendszerváltást követő egyik legembertelenebb és legigazságtalanabb döntés a következményeit tekintve. Nagyon fontos, hogy a bíróság, a harmadik hatalmiág független de ne legyen független teljesen a társadalomtól.
A kúria két lényeges kérdésben még nem döntött. Az egyik az árfolyamrés jogossága, a másik az egyoldalú szerződés módosítások ügye. Ebben az Európai Unió bíróságától várják az állásfoglalást, ami februárra várható. A Széchenyi Hitelszövetség elnöke a Híradónak azt mondta, sok minden múlik az uniós döntésen.
Jelentős mértékben tud változtatni a kúria akkori döntése majd, hogyha figyelembe fogja venni az a luxemburgi bíróságnak a határozatát, az állásfoglalását.
A KDNP szerint a kúria mostani döntése ellenére a megemelt törlesztő részletek egy részét visszakövetelhetik az adósok.
Úgy látjuk, hogy továbbra is jogosan visszakövetelhető az egyoldalú kamatemelésekből és az árfolyam rés növeléséből származó törlesztő részlet növekedés. Úgy látjuk, hogy az Európai Bíróság helyett a szuverén magyar bíróságnak kellene döntenie ezekben a nyitott kérdésekben.
A Jobbik szerint felháborító a kúria döntése, ezért tömegdemonstrációkkal meg kell mutatni, hogy a társadalom nem hagyja veszni ezt az ügyet.
Olyan társadalmi igazságtalanságnak vetett meg a kúria döntése, amelyet a politikának, a kormánynak és az ellenzéknek közösen kellene a leghatározottabban visszautasítani.
A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a kormány még értékeli a kúria döntését, de a cél továbbra is a devizahitelek kivezetése.
A kormányzati célokból továbbiakban sem szabad engedni. Az a kormányzati cél, hogy a devizalapú jelzálog hiteleket kivezessük a rendszerből, az változatlanul megvan.
Varga Mihály hozzátette, erre azért van szükség, hogy csökkenjen az ország és a háztartások sebezhetősége.
Történelmi mélypontra 3%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület közleményében azt írja, az ország kockázati megítélésének alakulását és a gazdasági növekedés javulását is figyelembe véve lát lehetőséget a további kamatcsökkentésre. A mostani mérséklés megfelel az elemzői várakozásoknak, így a kamatcsökkentés érdemben nem befolyásolta a forint árfolyamát. A Fidesz felháborítónak tartja, hogy sem az MSZP, sem a Jobbik nem szavazta meg a NAV vizsgálóbizottság felállítását, pedig korábban mindkét párt ezt követelte. Zsigó Róbert emlékeztetett, a Fidesz végig azt képviselte, hogy az adóhatóság ügyében az ügyészség derítse ki az igazságot. A kormánypárt szóvivője hangsúlyozta, hogy korábban éppen a szocialisták kezdeményezték azt is, hogy vizsgálóbizottság ne alakulhasson olyan ügyben, amelyben éppen ügyészségi vagy rendőrségi nyomozás zajlik.
Ma kiderült, hogy az elmúlt hetekben az MSZP is és a Jobbik is színjátékot játszott, mert vizsgáló bizottságot követeltek, ma pedig, amikor szavazhattak volna róla és felállíthattuk volna ezt a vizsgáló bizottságot, akkor ezt nem szavazták meg, ezt felháborítónak tartjuk.
Megtiltaná a papírból történő felszólalást, valamint kötelezővé tenni az üléseken való részvételt a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt. Ivádi Gábor azt mondta, a parlament tekintélyét úgy lehet megőrizni, ha a képviselők nem makogva papírból olvasnak fel. Szili Katalin pártjának tagja hozzátette, emellett azt is kezdeményezik, hogy minden ülésnapot közös himnusz énekléssel kezdjenek. Ivádi Gábor hangsúlyozta, javaslataikkal egy egészen más politikai kultúrát sikerülne a parlamentbe vinni. Az MVM ZRT részt vesz az ukrán elektromos hálózat korszerűsítésében. Egyebek mellett erről állapodott meg Szijjártó Péter Alexandr Szennyel, az ukrán agrárpolitikai és élelmezésügyi miniszter helyettessel. A Magyar-Ukrán Gazdasági Vegyes Bizottság ülésén a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára elmondta, a tavalyhoz képest az Ukrajnába irányuló magyar export 10%-kal nőtt.
A kormány egyik fontos stratégiai célja, hogy Magyarország legyen a keletről Nyugat-Európába tartó áruk első számú közép-európai tranzitországa. Ennek a célnak az elérésében számítunk Ukrajna együttműködésére.
Oroszország az eddiginél olcsóbban adja a földgázt Ukrajnának, erről is megállapodott Vlagyimir Putyin orosz és Viktor Janukovics ukrán elnök az orosz fővárosban. Moszkva 15 milliárd dollár értékben vásárol ukrán államkötvényeket, jelentette be az orosz államfő, aki azt mondta, az oroszok vezette Vámunió és Ukrajna kapcsolatáról nem volt szó a tárgyaláson. Közben az ukrán fővárosban ismét ezrek tüntettek az ország európai integrációjáért. A tiltakozók egy csoportja az orosz nagykövetség elé vonult. A parlament ülését az ellenzéki képviselők bojkottja miatt fel kellett függeszteni. Az ukrán ellenzék pártjai márciusi előrehozott választást követelnek. letette a hivatali esküt, a harmadszor is újraválasztott Angela Merkel német kancellár és új kormánya. Németországban a II. Világháború óta ez a harmadik nagy koalíciós kabinet, amelybe a kereszténydemokrata a CDU 6, a Bajor testvér pártja a CSU 3, a szociáldemokrata párt pedig 6 miniszter delegált. Az új kormányban a kancelláron kívül 6 nő is van, köztük a honvédelmi tárca vezetője. A kormánynak több mint kétharmados támogatottsága van a parlamentben. A régi új kancellár Angela Merkel első külföldi útja holnap Franciaországba vezet. Itthon egyelőre nem hozott döntést a Demokratikus Koalíció Etikai Bizottsága, hogy kizárja-e a pártból azt az ásotthalmi tagot, aki nyíltan Torockai László megválasztása mellett érvelt. Gyurcsány Ferenc arra számít, kizárják a DK-ból. A vasárnap megválasztott polgármester Torockai László 2011-ben egy rendezvényen arról beszélt, agyonlőné Gyurcsány Ferencet.
Arra számítok, hogy az eljárás végén ki fogják őket zárni a pártból.
Ezt mondta Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció tagjairól, akik ásotthalmon az időközi polgármester választáson Torockai Lászlót támogatták. Ez a Torockai László 2011-ben egy rendezvényen arról beszélt, hogy agyonlőné Gyurcsány Ferencet.
Ki fogják őket zárni a pártból?
Többes számban beszélt Gyurcsány Ferenc az ásotthalmi ügy kapcsán. 9 ásotthalmi MSZP-s lépett át nemrég a Demokratikus Koalícióba. Vadai Ágnes hétfőn még csak egy szeméről beszélt, aki ellen etikai vizsgálat indul, de azt is mondta, a többiek ellen is lesz valamiféle vizsgálat.
Ennek az egy tagnak a vizsgálata folyik, a többiek esetében nyilván további vizsgálatok lesz szükségük.
Vadai Ágnes arról is beszélt, hogy mostantól alaposabban utána néznek az új tagoknak.
És azt hiszem, hogy alaposan utána fogunk ezentúl még inkább nézni annak, hogy egyébként akár az MSZP-ből, akár máshonnan jövő tagok egyébként milyen elvet képviselnek.
Gyurcsány Ferenc országgyűlési képviselőként tett látogatást az MTVA székházában. Sajtótájékoztatóján arra is kíváncsiak voltunk, van-e elképzelése arról, hogyan vizsgálják meg az új tagok alkalmasságát. Gyurcsány Ferenc a kérdésre 2 szóval válaszolt.
Még nincs.
Torockai László még választás előtt arról beszélt, örül neki, hogy Gyurcsány Ferenc pártjának egyik tagja is őt támogatja. Már polgármesterként azt mondta, arról, hogy több DK-s is rászavazott volna, nem nyilatkozhat.
Mindenkinek szíve joga az, hogy hova szavaz, én viszont nem nyilatkozhatom arról, hogy milyen párthoz vagy szervezethez tartozók szavaztak rám. Azért tudnak erről az egy DK-tagról, mert ezt ő maga nyilatkozta le.
A Demokratikus Koalíció kedden azt közölte, a párt etikai bizottsága megindította az eljárást azon ásotthalmi tag ügyében, aki a kampányban a nyilvánosság előtt Torockai László megválasztása mellett érvelt. A következő ülésre meghívják az érintett tagot is, és az összes körülmény figyelembevételével döntenek majd.
A vádirat ismertetésével megkezdődött a kényszervallatással és halált okozó testi sértéssel vádolt 2 egykori izsáki rendőr büntetőper a kecskeméti törvényszéken. A vád szerint idén áprilisban az izsáki rendőrőrsön kihallgatás közben olyan súlyosan bántalmaztak egy férfit, hogy az meghalt. A tárgyaláson a bíró bejelentette, hogy a vádlottak cselekménye a vádiratban szereplőnél súlyosabban, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésnek is minősülhet. Az izsáki rendőrök pere tavasszal folytatódik. Pénzhamisítókat fogott el a rendőrség Fejér és Hajdú-Bihar megyében. A 3 férfi több millió forint névértékű, kifejezetten jó minőségű hamis pénzt készített és hozott forgalomba. A hamisítványok nagy részét már bevonták, de a Magyar Bankszövetség mindenkit arra kér, hogy fokozott óvatossággal járjon el, ha nagyobb címletű bankjegyet kap.
Több millió forint értékű hamis pénzt hozott forgalomba az a 3 férfi, akiket a múlt héten fogott el a Nemzeti Nyomozóiroda. Egyiküket a Fejér megyei Móron tetten érték a nyomozók, amikor egy üzletben hamis pénzzel akart fizetni. 2 embert másnap Hajdú-Bihar megyében fogtak el. A házkutatásoknál 2,5 millió forint értékben kerültek elő hamis 10 és 20 ezresek. Megtalálták azt a nyomtatót is, amellyel a hamis bankjegyeket készítették.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda mindhárom férfival szemben pénzhamisítás büntetelkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást. Jelenlegi adataink szerint mind a Fejér megyei, mind pedig a Hajdú-Bihar megyei ügyben gyanúsítottak hónapok óta hamis pénzzel fizettek több millió forint értékben.
A rendőrség szerint a másolatok kifejezetten jó minőségűek, az átlagember nehezen tudja megkülönböztetni az igazi bankjegyektől.
Van egy UV nyomat minden magyar bankjegyen.
A papírpénz legegyszerűbb ellenőrzésének módját mutatja a Bankszövetség Bankbiztonsági Bizottságának elnöke. Az UV lámpa azonnal kiszűri a legtöbb hamisítványt. Ha ilyen nincs a kéznél, a bankjegyet a fény felé kell fordítani, hogy megjelenik-e a vízjel, illetve ellenőrizni kell, hogy az ábrák élesen látszanak-e.
Ha valaki tudja, hogy egy bankjegyen mit szabad és érdemes nézni, néhány másodperc alatt eldönthető egy bankjegyről, hogy az valódi-e vagy sem.
A pénzhamisítással gyanúsított három férfit a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte.
Óvisok adták oda játékaikat beteg gyerekeknek a kaposvári kórházban. Salgótarjánban a Magyar Vöröskereszt osztott melegételt, az Ökumenikus Szeretetszolgálat pedig az Operaház előtt gyűjti az adományokat. Egy budapesti fenyőfa vásárban pedig minden vásárlás után két másikat ajándékoznak rászoruló embereknek.
Nem csak dalokat hoztak ajándékba az óvodások a kaposvári kórház gyermekosztályának. Játékaikat és könyveiket ajánlották fel azoknak a gyerekeknek, akik a karácsonyt nem tudják az otthonukban tölteni.
Egy sapkás babát, amit otthonról hoztunk. Mindenki hozott valamit az otthonából, ami már nem kellett neki.
Az óvoda már 5 éve gyűjt a beteg gyerekeknek. Salgó Tarjánban meleg ételt osztottak.
Jó étvágyat kívánunk hozzá!
A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete így próbálja a rászorulók karácsonyát kicsit szebbé tenni.
Most sajnos az ünnepekre 200 forintom maradt, és hát ez most nagyon jól jön, ez a kis meleg étel, hogy legalább ennyi segítséget kapunk.
Kaptam én is, és szívesen megenni, de inkább az a viszont a édesanyámnak.
A jótékonysági szervezet egy kis ünnepi meglepetéssel is készült.
A gulyás levesünk mellé jut beigli, egy narancs, egy kis szaloncukor is.
Budapesten a jótékonysági karácsonyfa árudában idén minden fenyővásárlás után két másikat ajándékoznak rászoruló embereknek.
Megvan a fenyőfa, boldogok lesznek a gyerekek.
A nemzetgazdasági miniszter is itt vásárolta meg a fáját, hogy ezzel azokon segítsen, akiknek nincs pénze fát venni. A vásárlók adományozási oklevelet kapnak a saját fenyőfájuk mellé.
Hogyha nálunk valaki fát vesz, akkor adunk egyet a rászorulóknak, illetve a harmadik kerület támogatásával egy másodikat is idén.
Az Óbudai Önkormányzat és a december24.hu alapítvány idén összesen 1000 családnak szeretne segíteni. Közben az Operaház előtt felállított faházikóban gyűjt adományokat az Ökumenikus Segélyszervezet. A forró italok árusításában ismert személyiségek, operaénekesek és balettművészek segítkeznek. A bevételt rászoruló gyermekek és családok támogatására fordítják.
Az évvége ünnepi emelkedettségét kiteljesíti, ha a fények mellett az árnyékra is figyelünk, mondta a köztársaság elnök a Sándor palotában, ahol adventi ebéden fogadta a hazai egyházi vezetőket. Áder János hangsúlyozta, az egyházak támogató jelenléte a hétköznapokban mindenütt érzékelhető, hiszen intézményeiken keresztül gondoskodnak az elesettekről, a híveken keresztül odafordulnak a szűkölködőkhöz. Áder János köszönetet mondott az egyházaknak karitatív tevékenységükért. Idén a közműcégek is hozzájárulnak a karácsonyhoz, az E.ON és a Tigáz nem kapcsolja le a gázt, illetve az áramot csaknem 3 hétig. Jövőre pedig újra segít a dél-magyarországi fogyasztóknak a Máltai Szeretetszolgálat is. A helyi áramszolgáltatóval 150 millió forintról írtak alá megállapodást, amivel a rászorulókat támogatják.
A végszámlához összeszaporodt 39 ezer valamennyire.
Ekkora tartozást halmozott fel Komlósi Andrásné. A szegedi nyugdíjas asszonynak a Máltai Szeretetszolgálat segített kifizetni az áramszámláit. Azt mondja, egyedül nem tudta volna rendezni az adósságát.
Nem tudtam volna kifizetni, mert már nincs semmi, amit el tudjak adni, mert minden jobb darabot már próbáltam eladni, de nincs semmire se vevő.
A következő két évben további 10 000 hasonló helyzetbe került dél-magyarországi család kaphat segítséget. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat újabb 150 millió forintos megállapodást kötött a helyi áramszolgáltatóval. Így a bajba kerülteknek csak a tartozás nagyjából felét kell maguknak fizetniük.
A pénzbeli támogatást az áramszolgáltató adja, a Máltai Szeretett Szolgálat és a családsegítő szolgálatok pedig leginkább azt próbálják megtenni, hogy ne csak ezt a pénzbeli támogatást egyszer megkapja egy család, és aztán utána elfelejtse, hanem hogy kilépjen abból az adósság csapdából, amibe belekerült.
A rászoruló családoknak a takarékoskodásban is segítenek, amivel tovább csökkenthetik a számlák összegét, emellett kaphatnak kártyás mérőórákat is. Ezekkel az órákkal a fogyasztók kivéthetik, hogy újabb adósságot halmozzanak fel. Tudnak tervezni, csak annyi energiát használnak, amennyit előre megvettek. Ezzel felelősség teljesebbek lesznek a fogyasztók, ami a szolgáltatónak is jó, mondta az áramszolgáltató cég vezérigazgatója. Az ünnepek gondtalanságához más közműcégek is hozzájárulnak. Az E.ON például a következő 3 hétben a 60 napon túli tartozást felhalmozó fogyasztóknál nem kapcsolja le sem az áram, sem a gázszolgáltatást.
Ez az önként vállalt kikapcsolási moratórium mintegy 5000 ügyfelünket érinti, azaz közel 5000 ügyfelünknél nem kerül sor ebben az időszakban a kikapcsolásra.
Az ünnepek alatt a Tigás sem kapcsolja le a szolgáltatást a tartozóknál.
Budapestet ajánlja téli kikapcsolódásra a Brit Guardian napilap internetes oldala. A hangulatos karácsonyi vásár, a nyüzsgő romkocsmák és a fürdők miatt írt arról a cikk szerzője, hogy érdemes Budapestre utazni és eltölteni néhány napot a városban.
Utazási tippek, töltődjön fel Budapesten. Ezzel a címmel ajánlja a magyar fővárost a világ egyik legolvasottabb brit napilapja, a The Guardian. Budapestet a vidéki Anglia és a napfényes Palma de Mallorca mellett ajánlják. Igazi zsongás van mostanság Budapesten, írja a szerző, aki szerint a karácsonyi vásárt, a történelmi fürdőket és a barátságos kávéházakat is mind ki kell próbálniuk az utazóknak. A nagy tekintélyű napilap szerint a magyar főváros alternatív művészeti élete és éjszakai pezsgése Berlinével vetekszik. Már az ételek nevét is megtanulta ez az olasz nő. Barátnőivel együtt most először járnak Budapesten. A magyar konyhába azonban azonnal beleszerettek. Nagyon ízlik, ebben a hidegben különösen jól esik ilyen ételeket enni. Még az sem zavar, hogy a magyarok eléggé fűszeresen főznek, mondja ez az olasz nő. Budapest termálfürdőiben is sok a külföldi vendég. Ezek a fiúk például több mint 15 000 kilométert utaztak azért, hogy a Széchenyi fürdőben lubickolhassanak. Ausztráliából jöttünk, rengeteget olvastunk már Budapestről, és többen is javasolták, hogy ide utazzunk, mondja Max. Ez pedig már a legfelkapottabb környék, a 7. kerületi Gozsdzsó udvar. A romkocsmák és az éjszakai élet legmeghatározóbb központja.
Egyrészt azért, mert iszonyatosan jó helyen van, gyakorlatilag most ez a belváros szívében van egy olyan fajta szórakozó negyed, egy egész utca, ahol a legkülönfélebb stílusú szórakozóek megtalálhatók egészen az underground kocsma, pubok, romkocsmák, egészen ilyen magas színvonalú éttermekig.
Winter Invitation, vagyis meghívás télre. Ezzel a címmel indított reklámkampányt nemrég a Magyar Turizmus ZRT. A marketing igazgató szerint ennek is köszönhető a The Guardian írása.
Budapest kínálat az elmúlt évben rendkívüli módon fejlődött, és ez hál' Istennek nem csak Budapestre igaz, hanem az egész országra. Tehát én azt gondolom, hogy minden korosztály és minden érdeklődési kör meg tudja találni azt a kínálati elemet, ami számára érdekes lehet, és nem csak a kínálati elemet magát, hanem a minőségbe is rendkívül nagyot fejlődtünk.
A The Guardian Budapest mesébe illő látképét is a turisták figyelmébe ajánlotta. A cikk szerint legnagyszerűbben a 2-es villamosról lehet körülnézni a városban.
Magyar Kulturális Központ nyílt Isztambulban, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök adott át. A közeljövőben megnyíló zágrábi és belgrádi központokkal együtt így hamarosan 23-ra emelkedik a külföldi magyar intézetek száma. Az isztambuli központ alapításának célja, hogy Európa egyik legdinamikusabban fejlődő kulturális központjában erősítse a magyar jelenlétet. Orbán Viktor azt mondta, a két ország közötti kapcsolatok fejlesztésében nagy segítséget jelent a nyelvi rokonság és az a barátság, amit a két nép a múltban épített fel.
Magyarnak lenni Törökországban jó dolog, és töröknek lenni Magyarországon, Budapesten jó dolog.
Türkiye, de magyarulnak ívírségért, de magyar iszlandát türkül.
Úgyhogy épp ideje volt, hogy a magyar kormány felébredjen,
Eine Tambaktin, der Uyan Musch, Magyar Hükümetin.
És végre nyisson egy ilyen magyar hátit.
De sonunda, Völegyi Berkez.
Ugyan néhány év késésre, de végül is ezt most megtettem.
Bifestenek egy
Rendkívül sikeresnek értékeli észak-amerikai turnéját a Magyar Állami Népi Együttes. San Jose-tól Toronton át Floridáig összesen 73 előadást tartottak az elmúlt 3 hónapban. Fellépéseikre több ezren voltak kíváncsiak.
Ezek a chicagói fellépés pillanatai az Auditorium Theaterben. A 73 előadás közül ez volt az észak-amerikai turné egyik kiemelkedő állomása. Itt is óriási sikert aratott a magyar együttes, csak nem 2000 néző előtt.
Az, hogy minden alkalommal más helyen lépünk fel, más közönség előtt, másmilyen körülmények között, ez valahogy mindig feltölt.
Szeptember közepén kezdődött a Magyar Rapszódia című észak-amerikai előadás sorozat, amelyet a magyar néphagyomány és Liszt muzsikája ihletett. A Magyar Állami Népi Együttest mindenhol ünnepelte az amerikai közönség. Ahogy itthon is, a reptéren rokonok és barátok várták a hazatérő néptáncosokat, zenészeket. A fellépők már itthon idézték a kinti emlékeiket.
Fantasztikus volt a kinti közönség, akik eljöttek megnézni minket, én úgy gondolom, hogy nem csalódtak bennünk. Nagyon-nagyon jó volt érezni a kint élő magyarok szeretetét, és itt a torontói előadást hadd emeljem ki, ahol én úgy éreztem, hogy egy hatalmas koncertteremben a közönség és a színpadon lévők lelke egy pillanatra, vagy legalábbis arra 2x45 percre egybefort.
A művészeti vezető az évtized egyik legfontosabb turnéjaként jellemezte a vendégszereplést.
Amerikában turnézni, és főleg 3 hónapot 73 előadást teljesíteni, az azt hiszem egy különleges alkalom, tehát én nagyon büszke vagyok a társulatomra, akik kiválóan teljesítették ezt a 73 előadást.
Az együttes Kaliforniától Rhode Islandig 26 állam, csak nem 70 városában szerepelt. A fiatal néptáncosok és zenészek összesen 80 ezer néző előtt népszerűsítették a magyar kultúrát.
Most jön Szújó Zoltán a sporthírekkel, aztán pedig időjárás jelentés, utána párizsi helyszínelők. Azt hiszem, hogy 2 rész is lesz ma este. Az este 10 órakor kezdődik, szó lesz a költségvetésről és a kúria tegnapi döntéséről is. Rögtön utána a híradó, várom majd önöket, viszontlátásra.